Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És a heti extra adásunkban ismét egy nagyon különleges vendéget köszönhetünk, Hevesi Tamást. Sorolhatnám, sőt sorolom is, mert hogy azon kívül, hogy futballedző vagy szakedző, azon kívül természetesen énekes, világutazó, három olyan titulus vagy irány, amire mind a háromra óriási hatással volt a világjárvány. De hogyha jól tudom, gyanítom, mert elmondtad az előbb, hogy tegnap érkeztél haza Majorkáról.
Igen.
Gyanítom, hogy az utazás volt talán a leginkább kitéve ennek, bár nyilván a zene is megszenvedte ezt az egészet.
Hát először is köszönöm, hogy itt lehetek veled, és hogy veletek. Valóban ez a pandémiás időszak odavágott a zenei szakmának teljesen. Konkrétan ugye tavaly nyáron nagyjából ilyenkor volt egy kis fellélegzés és néhány műsor. Aztán sajnos megjött a második hullám és a szigorítások, stb. Úgyhogy a zenei életem az teljesen megsínylette olyannyira, hogy konkrétan azt kell mondani, hogy másfél év alatt néhány műsoron kívül szinte semmi nem volt. Volt a raktárkoncert, ami természetesen örültünk neki, de hát nézők nélkül, ez amint a futball nézők nélkül. Tehát egy Real Madrid Barcelona mérkőzés, egy zárt kapus mérkőzés élvezhetetlen lenne, hiába a világ legnagyobb rangadója, vagy egy Fradi Újpest, ugye zárt kapusan, ugye, mint láttuk, nem ugyanaz azért.
Nem is kérdés.
És hát a zenei életemnek valóban nagyon odavágott, viszont egy kicsit többet tudtam foglalkozni zeneszerzéssel, egy kicsit többet tudtam otthon a stúdiómban bogarászni, aztán, hogy ezekből a bogarakból lesz-e sláger, vagy nem lesz, az már nem rajta múlik, hanem a média kezében vagyunk.
Hát de már kijött egy új dalot, tehát hosszú idő után, novemberben, decemberben?
Igen, a körül így van. A Mondd hányszor című dalom, így van. Nagyon örülök neki, hogy akármelyik rádió lejátszotta, nagyon nagy sikere volt, imádták az emberek. Hát aztán, hogy miért nem játsza rendszeresen mondjuk az országos média, azt nem tőlem kéne megkérdezni. Gondolom mások is vannak hasonló cipőben. Nyilván nekünk egy kicsit ez rosszul esik, hogy a közmédiában lévő egyetlen országos rádió, mondjuk ki a Petőfi Rádióról beszélünk, bevitte és nagyon tetszett a dal, tehát volt premier, az ember ilyenkor fellelkesül, van egy premier, és akkor biztosan az azt jelenti, hogy innentől kezdve már zöld a lámpa, és játsszák majd a dalt. Nagyon nagy fogadtatása volt, tehát nagyon szerették a hallgatók, és ennyi volt. Tehát konkrétan egyszer vagy kétszer lejátszották, és viszontlátásra. Szóval egy kicsit ilyenkor ugye az embernek elmegy a kedve, hogy akkor én igazából hova is írjak dalt? Tehát, hogy milyen felületre. Természetesen tudom, hogy most már a YouTube-on zajlik az élet, meg a Spotify-on meg sorolhatnánk, de a magamfajta énekes, aki úgy alkotónak tartom magam, és olyat szeretek kiadni a kezemből, aminek van valamilyen üzenete, van valami, a 2020 év végén ennek a dalnak nagyon sok üzenete volt, a Mondd hányszornak, és azt gondolom, hogy egyszer nem ért, talán mondhatom azt, hogy nem értetlenül állok a fejlemények mellett, hogy mit kell még csinálnom.
De meg tud törni téged egy ilyen? Tehát, hogy megakaszt?
Megtörni nem, csak megakaszt. Igen, ez a jó szó, amit te mondasz. Igen, megakaszt. Megakasztja a lelkesedésem, megakasztja azt a fajta hitemet, hogy nekem érdemes dalokat írnom. Mind zeneileg, mind szövegileg azt a dalt én vállom teljes mellszélességgel, és csináltam annak egy akusztikus verzióját is, direkt azért, hogy az adott esetben, ha majd olyan rádióba megyek esetleg meghívást, ahol például egy klasszik rádió, vagy egy olyan jazziben, vagy ilyen rádióban, Igen, tehát ott azt vinném, mert a zeneileg az az igazi. Nyilvánvalóan direkt csináltunk egy verziót a Szabó Zé barátommal, aki áthangszerelte kicsit a Petőfi rádiós hangzásvilágnak jobban megfelelően. Tehát még egy kicsit még, úgy is mondjam, még meg is alkuttunk a dolgok miatt, hogy akkor hát, ha jobban, hogy mondjam, a vezetőség, vagy hát aki...
Befogadhatóbb minden csatornán.
Hát úgy néz ki, hogy nem, de nem baj. Szóval ettől nem vagyok kevesebb, és nem vagyok több.
De lehet, hogy pont azért vagy ilyen sok oldalú, pont azért szeretsz ennyi dologba belevágni, mert hogy korábban is voltak olyanok, hogy megakadtál az egyikben, és akkor tudtál a másikhoz fordulni?
Ez jó válasz, igen. Nagyjából így van. Tehát én azt gondolom, hogy ha az ember több lábon áll, és a tanulmányaimat annó, ugye Ausztráliában kezdtem, hogy marketing turizmus tanultam, és egészen pontosan az utazási életem hozta ezt, hogy ez elkezdett érdekelni belülről. Tehát az íróasztal túloldalán sokat ültem különböző utazási irodákban, amikor még kellett hozzá utazzunk. Aztán én azt mondtam, hogy én ennél kicsit másképpen szeretném csinálni, és akkor megcsináltam az életem első vállalkozását, volt egy kis utazási irodám, és akkor nagyon érdekes volt átadni a tapasztalataimat és a tudásunkat a kollégáimmal közösen, ugye betoppantak hozzánk ugye a kliensek, és mondjuk milyen jó élmény volt bármelyik országról beszélni, most már ugye 106 ország van mögöttem eddig az életemben, tehát elég bármelyik országról elkezdek beszélgetni, vagy bármelyik adott esetben bármelyik településről, kis település, nagy település, ahol megfordultam, akkor szinte mint egy ilyen kis videó lejátszó.
Saját képeket tudtál kitenni illusztrációnak, hogy igen. Melyik a kérdés, megkeresem, kiteszem a na ilyen.
Na igen, pontosan. Hogyha lehet a gondolatainknak így vetítője, akkor egy ilyen nagy kivetítőre ki tudnám vetíteni az én szemeimen keresztül, amit én ott megéltem.
De az utazás is nagyon sőt, talán az utazás a leginkább érthető okokból ez. Mennyire hiányzott, hogy tudjál bárhova menni?
Na, ez borzalmasan. Tehát én valóban eleve egy izgága, nem szeretek egy helyben ülni, eleve egy mozgékony, állandóan úton lévő valaki vagyok, itthon is, Magyarországon is rengeteget vezetek, és szeretem felfedezni azt, ahol vagyok, így a hazánkat is. Tehát én azt gondolom, nagyon sok olyan települést ismertem meg, aminek nagyon örülök, és ámulva-bámulva beleszerelmesedtem kisebb településekbe. Nem csak városokról beszélünk, hanem pici falvakról, vagy adott esetben nem is csak lehet, hogy valami fajta
tájakról.
Igen. Ugyanez igaz, amikor a világjárásban, tehát amikor külföldön bárhol voltam, akkor engem igazából mindig a természeti kincsek érdekeltek jobban. Tehát nem vagyok ez a múzeumba járó, nem vagyok ez a, hogy is mondjam, talán mondhatnám utazási sznob, hogy ilyen kötelezettségeket meg kell nézni. Persze nem lehet kikerülni bizonyos dolgokból, hogy nyilván az természetesen megnézni, de nem az, hogy egész nap A pontból B pontig minden
nem kötelezettséget. Nem te fogod kitölteni az utazási irodák által szervezett kötelező.
Igen, fordítsuk a fényket balra. Igen, most ha jobbra nézünk, akkor Szvatopluk horvát király itt lovagolt be. Balra nézünk, tehát igen, ez nem az én világom. De én szeretem magam felfedezni, és az, ami igazából engem érint, és engem érdekel. Úgyhogy csodákat láttam a világban, természeti csodákról főképpen tudnék mesélni, és ezek nagyon hiányoztak. Tehát a pandémia teljesen, tehát lenullázta. Ugye belegondolom, milyen szerencsések voltunk, mert 2020 januárjában, tehát januárban általában magyarországi télből gyorsan el szoktam menekülni, amikor csak lehet. Már általában január 1-én, az új év első napján már repülőn ülök, csak megvárom még itthon a szilvesztert, mert általában valahol énekelek még szilveszterkor, és elsőjén már én ülök a gépre, ülünk a feleségemmel, és utazunk valamerre, nagyon messzire, ahol nagyon jó és meleg van, mint amilyen most itt. És pont hazajöttünk, egy eldugott sziget, eldugott tengerpartján voltunk, talán ennyire elszaparált, ennyire izolált helyen még nem is jártunk a világnak. Ez Thaiföldnek volt egy nagyon eldugott sziget, tehát nem is ismerik szinte.
És hogyha jól olvastam, itt született a dal. Tehát itt,
így van, itt ott kezdtem elírni. Így van, pont, nagyon jó, hát köszönöm, hogy ilyen felkészült vagy és tájékozott. Így van, ott kezdtem el a homokban fekve írni, ma már ugye a mobiltelefon csoda. Tehát, hogy tudok rajta gitározni, gitározni tudok rajta, dobolni, baszgitárni, stb. Tehát ott kezdtem el a zenei részét megcsinálni, és ott elkezdtem én a szövegét, mert rögtön érdekes, hogy olyan inspirációt kaptam a környezetből, és a környezettől, szó szerint egy vad dzsungelben laktunk. Tehát, hogy állandóan majmok szaladgáltak, akkor nem is sorolom, szóval csodálatos volt. És mikor hazajöttünk, úgy emlékszem, hogy január legeslegvégén értünk haza, és rá egy hétre lettek a lezárások. Tehát pont még haza tudtunk jönni, mindenfajta komplikáció nélkül.
Furcsa ezt így kimondani, de a három nagy, vagy hát talán legnagyobb szenvedélyed közül a focit viselte meg legkevésbé, vagy számodra a focit viselte meg legkevésbé ez a pandémia, mert hogy időközben a Gödöllő edzője lettél, sőt már azóta el is hagytad a klubot. Itt mi volt a háttérben?
Köszönöm a kérdést. Tehát legfőképpen az van, hogy amikor a Rózsavigyes Sándor úr megkeresett engem, hogy a Gödöllő vezetőedző pozíciójára esetleg mi a véleményem, rögtön beszélgetésünk másfél órás, két órás volt az első megbeszélésünk, rögtön ő is utólag elmondta, én is egy fél óra után éreztük, hogy ez egymás tenyerébe fogunk csapni. Az akkori megállapodás az volt, hogy ugye 11. helyen vettem át a csapatot, és ugyanannyi pontjuk volt, mint a 13. már kieső jelölt csapatnak, tehát nagyon rosszul szerepelt a csapat, sajnos nem sikerült úgy. Előtte egy éve nagyon jól sikerült, utána meg kiesés szélén volt a csapat, aztán lefújták a bajnokságot, az elnök úr elmondása szerint szerencséjük volt, hogy lefújták a bajnokságot, meg kiesett volna Gödöllő. Na most így kerültem én oda, az volt a célkitűzés, az első évben stabilizáljuk a játék, stílusunk alakuljon ki, és egy olyan szerethető futballt játszunk, ami közönség csalogató, és amilyen egyáltalán az hívtak oda, amilyet minden csapatommal próbáltam játszatni.
Ehhez képest?
Ez nagyon jól sikerült, igen. Hogy, konkrétan egyébként nem vagyok elégedett az ötödik helyünkkel, de a dobogó harmadik fokát kellett volna egyértelműen, azt nekünk járt volna. Sajnos volt egy-két mérkőzés, pont esélytelen csapatok ellen nem úgy sikerült a csapatomnak szóval én mindig mondtam, hogy soha ne nézzük a tabellát. A játékosok nézik. A játékosok tudat alatt látják, hogy a 15-kel játszunk, akkor azokat mi majd simán verjük. Na, ezek a csapatok ellen vesztettünk sajnos pontocskákat és pontokat. Ezek hiányoztak a dobogóhoz, de a dobogó harmadik foka lett volna reális. Úgy gondolom, játékstílusban és mindenben nagyon-nagyon szép futballt játszó Gödöllőt sikerült alkotnunk közösen a srácokkal. Nagyon szerettem ott dolgozni. És hát ugye a bajnokság vége után az elnök úr méltatta a munkásságomat, és mondta, hogy fantasztikus mindenben, a harmadik legkevesebb gólt kaptuk a bajnokságban, ötödik legtöbb gólt rúgtuk, mi adtuk a gólkirályt, soha nem volt még a Kozi Roszki Richard, soha nem volt a Kozi, még soha nem volt gólkirály, most végre az lett, igaz, osztott gólkirályt 24 góllal, de az is fantasztikus. Úgyhogy én azt gondolom, nagyon sikeres volt ez az év. Nyilván van bennem ez a hiányérzet, hogy nem harmadikok lettünk, hanem ötödikek, de hát egy hatalmasat lépett előre mindenben a csapat, és leültünk a bajnokság vége után, az elnök úr, mondom, méltatta maximálisan a dolgainkat, és beszélgettünk, és amikor ugye megkeresett egy évvel ezelőtt, arról volt szó, hogy az első év ez a fajta stabilizáció, és nézzük meg, hogy az ismerkedésével, és a második évben célozzuk meg az NB3-at. És én ezt vállaltam. És most az elnök úr teljesen visszahőkölt, azt mondta, hogy 2-4 év múlva lehet terv az NB3. Sem anyagi, sem egyéb dolgok még nem álltak össze. És akkor mondom, mi a célkitűzés? A harmadik, 12. hely. És erre azt mondtam, hogy bocsánat, egy helyben topogásnak érzem, én nem ilyen edző vagyok, tehát én szeretek, tehát én olyan csapathoz szeretek menni, ahol célok vannak. A cél lehet az, hogy meg kell nyerni a bajnokságot. Én azt hittem, hogy most már az lenne a cél, ami egyébként 4-5 játékos erősítésével reális lehetett volna. Én úgy gondolom, lehet, hogy még annyival se, de én azt gondolom, 3-4 játékos, igen, tudom, vannak olyan pozíciók, ahol szinte imádkoztam, hogy nagy megsérül játékosom, mert ott nem volt hogy más alternatíva, de és hát mivel hogy úgy éreztem, hogy én cél nélkül nem tudok dolgozni, nem szeretek, tehát én nem az a magyar edző vagyok, aki úgy el van. Tehát én nem vagyok el. Tehát én mindig előre és mindig föl és föl és föl. Tehát azt gondolom, ez a reális elképzelésem, ez volt, sajnos nem ez történt. Úgyhogy az elnök úrral békességben és szeretetben elbúcsúztunk egymástól, és próbálok olyan csapathoz kerülni, ahol a célok egyértelműen ki vannak mondva.
Most, hogy visszajött a zene, ez biztos is, hogy edzősködni is szeretnél mellette?
Igen. Tehát ez egy, nekem az a baj, hogy ez a futball, ez egy, azt mondta Rózsa Völgyi Sándor úr, az elnök úr, aki szintén mindent tud a futballról, tehát úgy mondom, mint a nagyon benne van a labdarúgásban, azt mondja, hogy eddig azt hittem, hogy én vagyok a Magyarországon egyik legnagyobb futballőrült, mondta magára, de rájöttem, hogy Tamás, te sokkal jobban. Szóval én tényleg őrültje vagyok ennek a játéknak, a legalsóbb osztályú mérkőzésektől a válogatott mérkőzésekig mindenre jár. Nem beszélve arról, hogy óriási kutatásokat végeztem, ez mind magamnak. Senki nem kíváncsi erre egyébként Magyarországon. Például kiutaztam Brazíliába két év, mert nagy brazil őrült vagyok, brazil futball őrült vagyok, mert tegnap is néztem őket, meg ma is az ismétlést. Úgyhogy a brazil váltottat mindig nekem szívem csücske marad, és mindig különös figyelemmel kísérem. A brazil futballban lévő született zseniket mindig nagyon szeretem, pláne, hogyha olyan csapatokban játszanak, mint mondjuk a Liverpool, aminek ugye a szurkoló vagyok, ott például ott van a Firmino, csak mondtam egyet, és hogy tehát nekem a kutatásom az volt, hogy miért van az, hogy a világ legjobb szélső védői azok brazilok.
Roberto Carlos, Cafu.
Hát sorolhatnánk, Rafael testvérek, ugye, akik Unitedben játszottak, vagy most nem, szerintem te is tudnál még, hogy legalább 10-et mondani. És akkor azt mondom, ez úgyis nem voltam még Brazíliában, akkor összeteszem. Megyek majd meccsekre, lesz Carioca bajnokság, azaz ugye az a Rio de Janeiro környéki csapatoknak a bajnoksága, tehát ilyen, mint nálunk a Pest megye kupa, mondjuk a megyei szinten. Nagyon sok meccsre jártam, Botafogót láttam, Santost láttam, Flamengót láttam. Tehát láttam egy csomó olyan csapatot.
A kis csapatokat.
Igen, igen. Ami kíváncsi voltam, milyen egy brazil futballmérkőzés, ilyen kupamérkőzés, mert bajnokság akkor szünetelt. És hát mindegyiknél lerajzoltam, mit játszik, milyen játékrendszert, és érdekes, hogy majdnem mindenki 4-4-2-t játszott Brazíliában, viszont inkább hasonlított ez a 4-3-1-2-t, majdnem, hogy rombusz volt, de nem volt rombusz középpálya, hanem 4-3-1-2 támadásban, igazából a két széle ki van nyitva, teljesen centralizált játékrendszer, és egyszerre járt föl mind a két szélsővédő, amit látunk a Barcelonától, vagy látunk most már a modern labdarúgásban, hogy a szélsővédőktől már nem az van, hogy elmennek és csak beadják, hanem veszélyeztetni kell a
kaput. Ez mikor volt? Mikor voltál ott kint?
Hú, években mindig gyenge vagyok, nagyjából szerintem olyan 6-8 éve. 6-8 éve körülbelül. Akkor voltam kint. Ha visszalapozgatnám a telefonomba, akkor biztos vannak még benne fotók, és akkor az alapján okos lennék, de már nem is az a telefonom van nyilván. Úgyhogy nem vagyok ilyen szempontból felkészült, hogy mikor történt pontosan. De rájöttem, hogy mivel ezt a játékrendszert játszatják szinte mindenhol, hogy középen ugye a labdavesztés esetén gyorsan tudnak labdát szerezni, és kinyitják a két szélét a két szélső védőnek, ezáltal olyan játékosokat kellett oda tenni, akik nagyon tudnak futballozni.
Futni és
futballozni, és igen, és nem az, amit Magyarországon nagyon sok, inkább alsóbb osztály csapatoknál lévő edzőknél látom ezt a hatalmas hibát. Nincs olyan ember, aki azt bírná, hogy fölle. Roberto Carlos sem bírta. Elnézést. Ezt nagyon ügyesen meg kell szervezni labdavesztés után, hogyha mondjuk fönt van az azonos oldali szélső védő, hogy akkor kihelyettesíti be az ő pozícióját. Ez nagyon sok opció van. Lehet a belső középpályásokból azonos oldalra kilép, lehet az azonos társ, aki mellette játszott a belső védő, hogy ez kihúzódik, és oda becsúszik a belső középpályás. Tehát erre sok opció van, de azt nem lehet elvárni, a Roberto Carlostól sem lehetett elvárni, hogy elment a bal oldalon, betört a 16-oson belülre, adott esetben labdát vesztett, és az ő helyére, igen, hát az nem. Hát jönnie kell, de hát nem várható el tőle, hogy ő lesz az első, aki labdát fog szerezni.
Ha már itt témánál vagyunk, gyanítom, hogy az EB-t is figyelemmel követted. Itt mi az, ami az eddigi csoportkör alapján mondjuk megragadta a figyelmedet?
Hát nagyon sok minden. Teljesen a 4-2-3-1-es játékrendszer szinte eltűnik. ami most az elmúlt tizenvalány évet uralta. Ugye ne felejtsük el, előtte 4-2-t játszott a legtöbb csapat. Vannak kivételek, vannak hagyományok, tehát például a svédek most is 4-2-t játszanak, vagy az angolok.
És az elkövetkező 100 évben is azt fognak.
Igen, meg vannak csapatok, akik szeretik ezt a 4-2-t. Az angolok érdekes, már elmozdultak a 4-4-2-ről, tehát ők már azért bevállalnak más játékrendszert is, ennek örülök, mert az angol futball nézhetetlen volt, most már azért nagyon-nagyon szuper és nézhető. Nagyon erős lett ez az ötvédős rendszer, tehát a három belső védős játékrendszerről beszélünk, majdnem minden csapat szinte, nem majdnem minden, de 70-80%-a az Európa-bajnokságon lévő csapatoknak bevállalja a három belső védőt, két szélső, mivel visszacsúsz, ez ugye ötvédő, és vagy három előtte, vagy három belső középpályás, vagy kettő, inkább a kettő, és akkor három támadó, ahol a két szélső támadó visszalépésével, ez a védekezésben 5-4-1, tehát ez egy nagyon agresszív, nagyon nehezen feltörhető játékrendszer, ugye a magyar váltott is ezt játsza, de rajtunk kívül sok csapat ezt játsza. És nekem egy kicsit a defenzív irányba való elmozdulás, hozzáteszem, ez egy nagyon jó játékrendszer, nagyon jól lehet kontrázni, ez kontrára a legjobb játékrendszerek egyike. A 3-5-2-t érdekes kevesebben játszák, tehát hogy két ég mögött van egy ilyen, mondjuk úgy egy tízes, aki úgy szervezi a játékot. Ez a, inkább ez a 3-4-3 került előtérben nagyon, alapfelállásról beszélünk. Ami egyik oldalról egy nagyon támadó, nagyon jó játékrendszer, egyébként a német edzőkollega, aki most az Újpest edzője, Öning, aki a Vasas edzője volt, ő hozta be ezt a 3-4-3-at először Magyarországra, és meglepte vele, emlékszel rá, amikor a Vasas edzője volt, nagyon jól szerepelt vele a csapat. Tehát, hogy akkor még nem volt felkészülve a magyar bajnokság erre egészen más típusú játékrendszerre, lehet ezt nagyon jól játszani, és lehet nagyon rosszul játszatni. Tehát az csalódásom az, hogy inkább a defenzív, a biztos védekezésből lévő kontratámadásra épülő játékot erőltetik a szövetségkapitányok.
Hát így, hogy ugye felhígult kicsit a mezőny, így már nyilván a fényválogatott nem nagyon teheti meg, de hát mondom, a legékesebb példa az a magyar.
Igen.
Természetesen mi se tehetjük
nem,
meg.
Nem azt, rohanhatunk bele persze, mert ha játszunk egy támadóbb, nyitottabb játékrendszert, akkor nagyon-nagyon megrántanak bennünket. Úgyhogy teljesen logikus volt a Marco Rossi döntése, és végül is őt igazolták a dolgok. Hozzáteszem, nekem, aki mind Gödöllőn, minden korábbi csapataimnál a kezdeményező futballpártyán vagyok. Nyilvánvalóan, ha játszunk egy olyan csapat ellen, aki sokkal erősebb nálunk, akkor ezt nyilván nekem is lépnem kell vissza egy kicsit, és óvatosabban kell kezelnem a támadás dolgainkat. Érdekes a letámadás az Európa-bajnokságon, hogy azért elég sok csapat csinálja, korábban nem csinálták.
Egy ilyen hosszú és nagyon zsúfolt szezon ellenére
Igen,
is.
Igen, így van. Úgyhogy főképpen akkor van letámadás, vannak a csapatok, akik erre építik a játékukat, a letámadásra, rögtön a kezdeményezésre, hogy már minél távolabb a kaputól szerezzünk labdát címmel, lásd spanyolok, vagy sorolhatnánk. Tehát vannak olyanok, akik ezt bevállalják, vannak, akik igazából csak labdavesztés esetén viszont azonnal nagyon jól szervezetten próbálnak az ellenfél tér felén, sőt az ellenfél védőharmadában labdát szerezni. Hozzáteszem, ez egy nagyon-nagyon kétélű fegyver. Ha ezt nagyon precízen jól begyakorolva csinálja egy csapat, kérdés, hogy szövetségkapitányoknak mennyi idejük van ennek a begyakorlatására, majd csak kimondom, akkor ez nagyon jól tud működni, és egy hatalmas fegyver, sokkal kevesebb futással le lehet hozni egy győztes mérkőzést, hiszen nem kell oda-vissza, hanem már fönt labdát szerezve rögtön tudsz belőle a helyzetet kialakítani. Ez a második, amiben szerintem itt előrelépés van, tehát hogy több csapat bevállalta a letámadást, illetve az egyéni kvalitások, az egyéni minőségű játékosok, van egy átrendeződés. Szerintem az Európa-bajnokság, ha kicsit jobban belegondolunk, minden egyes vállalatot, főképpen a spanyoloknál említeném, mint egy ilyen próba lenne a nagy világverseny előtti próbára. Tehát egy olimpia, és aztán jön majd a világbajnokság. Tehát én egy kicsit úgy érzem, hogy olyan, hát a spanyol váltott mondjuk egy évvel, vagy két évvel ezelőtti felállásához képest szinte...
Abszolút kicserélődött.
Kicserélődött, ugye? Tehát ez egy próbaüzem most. Az Európa-bajnokság erre tökéletes.
Hiszen... Persze már amennyire egy EB-n lehet kísérletezni, nyilván nem fogják kimondani a szövetségi kapitányok, hogy...
Így van, de én ezért én kimondhatom, mert én csak egy, egy kis edző vagyok. Úgyhogy én azt érzékelem, nagyon helyesen hozzáteszem, hogy igenis készül egy új spanyol váltott, igenis készül egy új német váltott, igenis készül egy új angol válogatott, és sorolhatnánk, és készül egy új magyar válogatott. Tehát azért minket első helyen kellett volna mondanom, hogy óvatosan egy generációváltás, és nem is annyira óvatosan megtörtént a magyar váltottban, szinte a Szalain kívül nem nagyon maradt a régi csapatból, konkrétan egy-két játék, biztos Klein Heischer, igen, meg, de ő se annyira régi. Tehát, hogy nagyon helyesen, és jó játékosaink ülnek a padon. Tehát azt gondolom, hogy én nagyon örültem a Schön Szabinak a bemutatkozásába, aki Scheffer gyereket, szerintem beleszeretett az ország, az érzelmek, ahogy kitörnek egy ilyen mérkőzés után, hogy gólt tudott fejelni, tehát egy német váltott. De gondolod, ezek a fiatal stárszak az életében, ez mi? Tehát egy csoda, egy kis csoda. Tényleg.
Ha már érzelmek, kijutottál valamelyik mérkőzésre?
Hát mivel, hogy külföldön voltunk, így...
Egész idő alatt.
Igen, egész idő alatt, igen, 7-én utaztunk, és tegnap jöttünk haza, tehát minden mérkőzés kint. Most ezt képzeld, az első mérkőzést, akkor Campicafortban voltunk, egy olyan hatalmas kivetítőn, egy gyönyörű helyen, egy szurkolói zónának hívhatjuk, egy ilyen pábos kiültő helyen, egyedül én voltam. A feleségem egy kicsit elkésett, belül megvizsgáztatott online. Tehát igen, jött utánam, beöltözve természetesen magyar címeresmez, nadrág, minden úgy, ahogy kell, tehát ahogyan ők játszottak nagyjából abban a szerelésben, és himnusz természetesen fölállva énekelve, és egyedül voltam teljesen. Aztán jött a Kriszti feleségem, és ketten néztük, senkit nem érdekel.
Mindenkinek néztek nagy szemekkel.
Igen, igen. Mert nem, ugye magyarok nem voltak, portugálok meg szintén nem voltak, tehát igazából ez a mérkőzés nem volt annyira érdekes senkinek. Aztán a magyar-francián már azért másik helyen néztük, ott már azért voltak francia szurkolók, és a magyar németen meg tele volt német szurkoló, és beültünk, direkt lefoglaltuk az asztalt, pontosan az első asztalt, és beöltözve magyar mezben, és minden németnek mondtuk, hogy 3-0 lesz ide.
Majdnem be is jött végül is.
Egyébként milyen érdekes, hogy nem is tudom, melyik rádiónak vagy televíziónak nyilatkoztam, hogy az esélyekről a csoport előtt, és azt mondtam, hogy minimum egy pontot fogunk szerezni, de lehet, hogy kettőt. Tehát, hogy minden beigazolódott, ahogy tippeltem. Hozzáteszem, én a portugálok ellen éreztem a döntetlent.
És mire alapoztad?
A realitásra. A realitásra alapoztam. Azt gondoltam, a portugálok ellen egy-egy lesz a mérkőzés eredménye. Tehát, hogy ott szerintem a portugál váltott éreztem ebben a csoportban talán mondom, hogy a legszerényebbnek. Előzetesen. De zseniális focisták, stb. Mégis azt érzem, hogy a német váltott, azok mindig németek maradnak, tehát akárhogyan állnak fel, akkor is német váltott lesz. Hozzáteszem, most a legsebezhetőbb a német váltott, hiszen van egy szövetségkapitány, de nincs, és ezt láttam a pályán is. Tehát azt a fajta precíz, egymásért küzdő, csúszómászó német váltottat most nem láttam. Most egy másfajta német váltott van, a már és még helyzetben lévő, és még azon kívül generációváltás ott is, vagy hát ott is.
Meglátjuk, hogy az angolok ellen is ül ki belőle, mert ugye az vízválasztó lehet. Tehát
igen,
ha nagy lebőgés, akkor nem lesz szép lövbúcsúja.
Igen, én úgy gondolom, hogy a németeket ismerve mindig valamit elő tudnak rántani a cilinderből. Tehát, hogy elképesztő, hogy azért a német futballnak is milyen utánpótlása van. Szóval azt kell mondanom, hogy igen, tehát a németek ellen éreztem a döntetlent, és a franciákról azt gondoltam, hogy sajnos ott kikapunk. Szerencsére nem így lett, viszont a portugáloktól kaptunk ki. Pont a franciáknál éreztem, hogy 3-0-át oda. a portugálok ellen 1-1-et, és azt mondtam, a németek ellen lehet esetleg egy döntetlen, ha. Mert pont emiatt, amit most átbeszéltünk, hogy nem, ez most nem annyira egységes ez a német váltott, és nem, mentálisan nem annyira egységes.
Így Majorkán nézve volt bármi hiányérzetet, hogy magad körül nem voltak ott a magyarok?
Hát persze, persze, hogy volt. Hát nem ugyanaz. Egyfolytában online-ban jöttek a telefonok, meg az írások, meg a fotók, hát libabőr. Tehát libabőr, ahogy a stadion, ahogyan kinézett, a vonulás, tehát ugyanúgy, hogy vonultunk Lyonban, a Franciaországban, amikor a 3-3 volt a portugálok ellen, hát az leírhatatlan emlék, és kitörölhetetlen, és nem is szabad kitörölni ilyen emléket, mert csoda. Szóval itt látszik, hogy tényleg egyébként nem volt eltúlozva, hogy mennyire, pláne itt a Covid időszak után, hogy végre szabadság, hogy mehetünk meccsre, egy, hogy sokan voltunk, kettő, hogy itthon játszunk a világ legjobb, vagy Európa legjobb csapataival, három, hogy végre mondhatjuk azt, hogy ria-ria Hungária, közösen egymásba körül, tehát hogy egészen, ennek most egészen más üzenete volt, mint eddig bárminek. Tehát ez szerintem még sokkal nagyobb dolog volt most, ez a fajta összekapaszkodása a Magyarországnak, mint az EB-n, a Franciaországban. Tehát, hogy csodálatos élmény lehetett, és azt gondolom, hogy innen látszik egy futballsiker, hogy mennyire ki vagyunk éhezve mindenre. Tehát, hogy mennyire fontos volt ennek most az üzenete, hogy túl vagyunk egy nehézségen, hogy meg tudjuk csinálni közösen.
Tudom, nem jó indulatú a kérdés. Egy koncertről hiányoznak jobban a nézők, vagy egy futballmeccsről a szurkolók?
Hát szerintem erre nincs jó válasz, mert mind a kettő, persze. Tehát mind a kettő a közönségért van.
Igen, mondjuk ezt mondtad is az elején, hogy egyik sem működik.
Nem, tehát se egy futballmérkőzés, zárt kapus meccs, vagy nincs néző. Még egy alsóbosztály meccseknél ott nem zavar be annyira, mert mondjuk járnak most egy megye harmadosztály csapatnál, adott esetben jár 50-100 ember plafon. Ott azok is hiányoznak persze, az 50-100 ember. De most képzeld el, amikor borzalmas volt nézni a Németországban, ott nem engedték még a zajt sem, tudod, ezt a bejátszott zajt, a közönség zajt, hát az borzalmas, nézhetetlen.
De legalább hallottuk a játékosokat, az is valami pozitívum. Maradva itt a zene és a sport közötti párhuzamnál, zenében is vannak olyanok, akik jobban szeretnek otthon fülhallgatót bedugva zenét hallgatni, van, aki jobban szeret mondjuk koncertre járni. Fociban is van, aki inkább otthon a kényelmes kanapéban ül, van, aki meg inkább kimegy a meccsre. Te ugye a harmadik vagy, aki benne van az egész mind a kettőben. Ez jellemzi így az embertípusokat? Tehát ez ilyen, hogy van, aki szeret inkább az érzelmeit megélni és kimenni ilyen eseményekre, és van, aki pedig otthon maradós típus?
Igen, talán te mondtad ki a választ is egyben, igen. Én azt gondolom, aki még nem volt olyan mérkőzésen, ami egy olyan pozitív élményt adott volna neki, onnantól kezdve, hogy az hiányozzon neki, nem élte át, nem élte meg. Ugye van ez a mondás, ugye a buddhizmusban vannak csodálatos gondolatok, mint minden vallásban, de egyik kedvencem, hogy éld meg a pillanatot. Tehát nem éld át, éld meg a pillanatot. Tehát egy futballmérkőzés, vagy egy koncert, ugye ilyen szempontból ugyanaz, hogy éld meg a pillanatot, tehát én azt gondolom, hogy aki otthon fotelban is szeret, mondjuk néz egy zenei csatornát, és ott néz, vagy egy neten kikeres egy koncertet, és bedugja a fülest, és ott van minden, és nem lögdösik, bele tud mérni, és innen nézi, ezt is el kell fogadnom, de azért, amikor Phil Collins koncertre kimentem Bécsbe, és nagy kedvencem, egyik nagy kedvencem Phil Collins, és amikor ott voltam, akkor azt éreztem, hogy na, ezt ha most én kihagyom, akkor én szegényem lettem volna. Tehát hiába van meg az összes dala, meg mindene, például neki is, de egyszerűen ott álltam, és hallgattam, és kíváncsi voltam, és tetszett, hogy voltak benne hibák. Tehát voltak benne hibák, tetszett, hogy nem volt minden hang tiszta, tetszett, hogy nem volt a gitárosnak minden szólója, mondjuk úgy, hogy wow, csak a 80%, de zseniális volt. Zseniális volt, és tetszett, hogy Phil Collins, mint tudjuk, hogy ő ugye brit, tehát ő ugye nem amerikai, tehát hogy nem vitte el a show a zenét, hanem csak annyi show volt hozzá, amennyi kell, hogy több legyen, mint egy sima, ugye csak eljátszák a
dalokat. És egy újabb párhuzam, hogyha azt nézzük például, hogy Amerikában hogyan kezelik a sportot, meg az ott szurkoló,
igen,
kilátogató nézőt. Az a szempont érdekel még, hogy ugye, ha egy koncerten vagy, akkor van benned izgalom, de az talán egy folyamatos túlfűtött érzelmi állapotot jelent, míg hogyha egy foci meccsre kimész, akkor egy nagy robbanásra vársz, nem? A gólra.
Igen, ez teljesen így van. A zenei pályán, ugye, mikor föllépsz a színpadra, mind szoktam mondani a kollégáknak, vagy barátoknak, vagy bárki megkérdezi, mert kérdezik már sokan tőlem, hogy szoktam-e izgulni. Mondtam, hogy izgulni szoktam, de igazából már átalakult egy kicsit az izgalom, inkább egy koncentráltságra. Tehát, hogy nagyon koncentrálok, hogy én fölmegyek a színpadra, ott nekem mi a feladatom. Nagyon fontos, mit mondasz. Nagyon fontos, mit csinálsz a színpadon, hiszen amikor te ott vagy, akkor egy főszereplő vagy, neked ott nagyon-nagyon, hogy mondjam, nagyon komoly szakmaiságot és nagyon komoly emberséget is kell.
Gyakorlatilag felelősség.
Így van, óriási felelősség, hogy mit csinálok a színpadon. Tehát ott van egy olyan adrenalin bomba benned, ami fönntartja ezt a fajta éberséget, legalábbis én így működöm, és én az utolsó 1000 másodpercig is tartom ezt a nagyon magas szintű koncentráltságot, úgy, hogy közben meg őrült vagyok a színpadon. Tehát, hogy érted? Tehát ez nem viszi el se a humor, se a dolog közötti poénkodás, vagy bármi, vagy mondani való, nem viszi el a koncentráltságot.
Borzasztó nehéz ezt.
Igen, nem egy egyszerű szakma egyébként, az énekesnek lenni, szóval egy főhősnek lenni, szoktok így mondani. Igen, amikor lejövök a színpadról, akkor pedig ugyanolyan utcaembere szeretek lenni, mint előtte voltam, mielőtt felmentem. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy sok követőm, rajongom talán azért is szereti azt, amit csinálok, mert szoktam mondani, hogy én mikor az utcán megyek, akkor utcaembere szeretek lenni. Tehát én ugyanolyan vagyok, mint az Erzsike néni vagy Jóska bácsi. Tehát én semmivel nem vagyok más, én egy kirakat szakmát képviselek, amikor fölmegyek a színpadra, ott viszont olyat alkossak. Tehát nem akarom mondani, volt egy nagynevű, vagyis van egy nagynevű kollégám, akinek a koncertje követte a miénket. Tehát mondjuk úgy, hogy egymás után játszottunk. És amikor én még akkor nem voltam annyira ismert énekes, és bemondták a nevemet, és a többi volt egy ilyen udvarias taps. De ilyen semmilyen. Viszont a végén meg szerencsére fél órán keresztül visszatapsoltak, meg állva tapsoltak, és a többi ováció, minden. Jött a nagynevű kollega, óriási vastaps, akkor bemondták a nevét, és a koncert végén meg hát óvatos taps volt.
Gyértaps, ugye?
Igen, tehát hogy szóval ezt akartam ebben mondani, hogy minden nap meg kell küzdenünk a sikerért. Tehát semmi nem automatikus. Én így élem az életemet, hogy nekem minden nap egy újabb kihívás, és a futballban ugyanez, hogy azért, mert a múlt heti mérkőzésünk jól sikerült és megnyertük, az nem jogosít fel semmire arra, hogy jövő hetit is megnyerjük. Újabb előről nulláról szinte, megint építem felkészülten, makulátlansággal, szakmaisággal, emberséggel, és minden játékoshoz külön kis kulccsal, hogy az ő teljesítménye hogyan lesz a legjobb. Néha ez fájdalmas kimondani játékosoknak, megbeszélni, hogy miért nem működnek dolgok, hogy miért átgyakorodtuk, átbeszéltük, miért nem azt csinálod, bababra. Nyilván itt már jönnek képességbeli problémák, figyelmetlenség, meg a rossz automatizmusok, amik berögzültek sajnos a képzetlenség, vagy a rossz képzés miatt, amit a gyerekkorukból hoztak. Tehát, hogy rengeteg dologra kell egy edzőnek figyelni, rengeteg dolognak kell egy énekesnek figyelni, amikor a színpadon vagy, ott vannak a zenész kollégáid. Tehát, hogy ugye te vagy a karmester, neked kell levezényelni mindent. Tehát, hogy egy érdekes dolog ez, csak azért jól mondtad, amikor a koncert az egy állandó magas adrenalin szint állapot, a futballmérkőzés egy nézőnek, az pedig nem egy annyira felfokozott, nincs benne stressz, hanem csak azt várja, amikor jön az a gól, akkor viszont, amit te mondtál, egy nagy robbanás. Viszont az edző, az kegyetlen. Tehát az egy egyik leggyilkosabb szakma, hiszen végig fönt vagy, a magasabb szinten.
Már. Akkor az olyan, mint hogy egy koncert.
Igen, igen, de még ráadásul tehetetlenség is van, mert oké, cserélni tudsz, kívülről bele tudsz szólni a mérkőzésbe, de a gólhelyzetet, amikor minden úgy működött gyönyörűen, az a begyakorolt ott dolgokat, ott van 3 méterre szembe a kapuval, és mellé rúgja. Na most ott az edző megsemmisül, én. Tehát én, nem tudom, minden edző, én így élem meg. Tehát én mindig a legjobbat szeretném, hogy amikor jön a beadás, én is szoktam biccenteni a padon, hogy amikor lábra jön, akkor én is rúgom mozdulatot ezek a padon, mert annyira benne vagyok a mérkőzésben, és annyira benne vagyok a csapatomban, és nyilván vagy ezt a fajta szenvedélyt nem szeretném soha magamból kiírtani.
Hogyha kimész egy meccsre vagy egy koncertre, akkor tudod magad függetleníteni, és tényleg teljesen belefolyni érzelmileg, vagy pedig, mint szakmabeli, figyeled, hogy mit csinálnak a színpadon, vagy mit csinál éppen az edző a pálya szélén?
A zenében elengedem teljesen. Tehát a zenében átadom magam az örömnek, a csodának, hogy elmentem arra a koncertre, és nyilván pláne, hogyha egy nagyon jól szóló koncertről beszélünk, egy óriás koncertről, akkor pláne, ugye elég sok ilyen koncerten szerencsém volt részt venni, vagy ott lenni. Tehát akkor teljesen csak, mint, akkor nem szakmabeli vagyok, hanem csak mint egy rajongó, vagy egy hallgató. A futballmérkőzést már nem tudom úgy nézni, hogy szurkolóként.
Hát talán nem. A magyar válogatott meccseit azt...
Hát még az se. Még az se. Igen, bennem van mindig a szakmai dolog, hogy de mondom, most csupa jó dolgot láttam. Talán nyilatkoztam is, mert fölhívtak, amikor Künföldön voltunk, a francia meccs után. És annyira örültem, hogy a Marco Rossi is ugyanúgy látta, mint én, hogy talán nem sikerültek a cserék. Mert én azt mondtam, hogy szerintem most nem cserélt jól a Rossi azon a mérkőzésen. Emlékszel, nem tudott hozzátenni egyik cserejátékos sem nagyon a dolgokhoz. Ugye a Sönszabi rugott egy gól, sajnos 2 méteres lesről indult, vitathatatlan, de mondjuk az jó csere lehetett volna, ha figyelj jobban a Szabi, hogy les határa, hogy kicsit mélyebben induljon. De fiatalos hevület nyilván vitte. De egyébként minden mérkőzést úgy néztem nyilván, hogy nagyon szorítottam a magyar válogatottért, és nagyon szorítottam azért, hogy sikerüljön. Nézzük, ez is egy kisebb csoda, hogy szereztünk 2 pontot, az meg aztán óriási csoda lett volna, ha itt adott esetben 4 pontunk lett volna. Hozzáteszem, mindig benne van, szokták mondani, hogy az utolsó percek, erre mindig van egy válaszom, az első perc is annyit ér, mint a 95-ben szerzett gól, tehát sajnos ebben a futball kegyetlen. Tehát teljesen mindegy mikor, de be kell vinni egy találatot, és akkor nincs mese.
Na majd a világbajnokságon. Tamás, köszönöm szépen,
én
hogy
eljöttél. Én nagyon szépen köszönöm a kívást.
Itt voltál, titeket pedig csak arra tudlak biztatni, hogy iratkozzatok föl Spotify-on, Google Podcast-on, Apple Podcast-on, mindenhol, ahol elérhetőek vagyunk. Jövünk jövő hétfőn, azt hiszem legközelebb, de ez nem biztos. Sziasztok!
Sziasztok, köszönöm, hogy itt voltál.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.